Szervusztok, ez itt az Enyhekata, az is én Szatmári Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit. Ma egy olyan vendéget köszöntök ismét a stúdióban, aki volt már itt. Ugye az egyik, a mondat első felével megint okoltam a másodikat, vagy fordítva, hiszen te már voltál itt bőszer, nem? Zenetörténész a vendégem. Szervusz, köszöntelek a stúdióban.
Szia, valóban voltam itt, és örülök, hogy itt vagyok újra.
Nem akartam megfosztani a nézőket, hallgatókat attól, hogy lássanak is téged, és gondoltam, hogy egy évvel azután, hogy itt voltál, és pár hónappal a könyved megjelenése után esetleg folytatni tudnánk a beszélgetést.
Ja, hogy folytatjuk, és nem ugyanazt játsszuk le, akkor most így látványban.
Te figyelj, miért van neked ilyen perverz vonzódásod a vonatokhoz? Én most jöttem az agglomerációban mával, és baromira untam, és mindig azt kívánom, hogy legyen vége az útnak.
Én nem vonzódom egyáltalán a vonathoz. Nekem az utazás, ha pedig, már pedig utaznom kell elég sokat, az utazás az egy haszontalan idő. És az autóban, ha kocsival megyek, akkor ez haszontalan is marad. Kivéve akkor, tudtam, hogy ezért fogod megkérdezni, bár nem gondoltam, hogy a válaszban pont ebbe fogok belefutni. Kivéve akkor, hogyha mondjuk az Enyhe Katarzist hallgatom.
Mert szoktad?
Most kattantam rá. Meghallgattam 1, 2, 3, 4-et. És egyébként meg jó, szóval tetszett. Szóval,
köszönöm,
de nem ez a lényeg, hanem...
Hát, amikor is azt mondanád? Másnak.
Igen. Ja, én föl se hívtalak ezzel, mert tök ciki lett volna. De nem. Hát nem, ha megkérdezi valaki, ugyanezt mondtam
volna. Szerintem jó, hogyha az embert szembe dicsérik, nem? Nyilván nem úgy, hogy mit tudom én. Tehát, hogy...
Nem hallgatok ugyanis más. Nekem az autóút az egy ilyen, ahogy mondom, haszontalan idő. Amikor a barátaimnak elmondom, hogy ők is megkérdezik, mi a túrót vonatozol, és szívod magadba a friss vagdalta zsömlének az illatát állandóan.
Utasellátó termékek, ugye? Zseniális. Igen.
Szóval én csak a munka miatt, mert haszontalan idő a kocsi, a kocsiban való lét. És akkor mindig ki azt mondja, hogy miért nem telefonálsz. Hát nem akarok telefonálni, nincs kit fölhívni, meg nem akarok intézkedni, meg ilyesmi. A podcast az egy ilyen pseudo megoldás. Oké. Okay. De a vonat az ezért jó, mert ott tudok tanulni, tudok készülni, olvasni, és mindig a körmömre ég a munka, úgyhogy kell az idő. Ezért semmi más.
Zenét nem szoktál hallgatni kocsiban, amikor autóval mész?
De szoktam, de
arra
nem tudok
figyelni.
És egyáltalán
zenét szoktál hallgatni?
Szoktam hallgatni zenét, igen, elég sokat. Például van a, nem tudom ezt mennyire lehet mondani, a Spotify-nak van ilyen listája, minden pénteken megjelenik a klasszikus zenei újdonságokat, azokat mindig végighallgatom, pedig az, nem tudom, 60-70 track klasszikus zenei. Azokat meghallgatom, vannak kedvenceim, a vonatom, nem nagyon hallgatok a kocsiban, ha hallgatok, akkor popzenét.
Miket? Egyébként, bocsánat, nem bírom kihagyni, és én kérek elnézést, hogy ez is track, tehát vágány, ugye?
Fú.
Miket hallgatsz? Milyen könyv?
Ezért vagy te műsorvezető. Látod, hogy ilyeneket bemondja.
Igen, csak szegény hallgatók is nézőket, hogy szemben meg gondolom. Szóval milyen könnyű zenét hallgatsz?
Én egyszer rákattanok valakire, akkor azt addig hallgatom, amíg le nem esik rólam. Ugyanígy vagyok a ruhával is. Ha veszek egy új nadrágot, akkor abban járok egy fél évig, és aztán utána ki kell dobni. Már bocsánat, hogy mondjuk Zászt vagy Jarvis Cockert ide sorolom, de őket szívesen hallgatom. Francia popzenét valamiért sokkal szívesebben, mint szoktam mást, de hát ilyen kellemes, ilyen, hogy mondjam, ez az életközepi válság utáni muzsikákat.
Jó kis beszélgetés lesz egyébként. Tavaly, amikor beszélgettünk a Kaposvesztőn, akkor te mondtad, hogy az a típus vagy, akinek vigyázni kell, hogy mire kattan rá, mert nagyon rá tudsz menni, igen, és akkor az el tud menni. Ha, az azóta is megvan, és akkor ezzel küzdesz?
Ezért nem próbáltam ki soha az életemben a kábítószernek semmilyen formáját, mert tudom, hogy nagyon, nagyon érzékeny vagyok erre, és nagyon rá tudok kattanni dolgokra, és attól félek. De így vagyok a zenével is, vannak hirtelen kedvenceim, és akkor azokat így elkezdem követni, és szinte túlzásba hiszem, de így vagyok a munkával is, hogy most éppen ez a vonatozom, megyek az országba, ide-oda, felkérés, itt felkérés, ott előadások. Most mondtam le az összes műsorvezetést. Az elmúlt 2 hétnek ez volt számomra a legnagyobb döntése, hogy fölhívtam az összes zenekart, akikkel együtt dolgoztam, a Zeneakadémiát, a Műpát, azokat az intézményeket, akik néha-néha fölkértek műsorvezetésre, és mindenkinek elmondtam, hogy nem vezetek többet műsort. Egy kivétel van, az a Kaposfest, mert tudom, hogy ha a Kaposfestre nemet mondanék, akkor nem a szervezők vennék a fejemet, hanem a közönség. És És attól félek.
És mi áll ennek a döntésnek a hátterében, hogy lemondtad az egy zenekari beszélgetést, műsorvezetést?
Műsorvezetést. Az áll a hátterében, hogy most annyira rákattantam erre, hogy a zenetörténeti előadásaimmal járom az országot, meg ebben az irányban van egy csomó új tervem, hogy egyszerűen szelektálni kell.
Ha ne fér bele az időbe,
így
magyarul.
Van, így van, meg ezt már csinálják mások, nekem már, bennem már nem ég az a tűz. Volt egy-két olyan műsorvezetésem a közelmúltban, amikor nem figyeltem oda eléggé, elrontottam dolgokat. Hát ez már ez a...
És az azért van, mert már untad és nem készültél föl, vagy valami, hogy a bakik könnyebben becsúsztak?
Kihagytam információkat, amikre megkértek, hogy mondjam el, és ez nem, annak nem örültek, és teljesen joggal nem örültek. Nem, tehát én viszonylag gyorsan föl tudok készülni valamire, és nagyon rövid távú a memóriám is, ezt használom, ebből élek, ott előtte megjegyzem a dolgokat, és akkor így nagyon föl tudom szívni magam, és akkor az úgy jön. De már nem szívtam föl úgy nagyon magam. Jó, igen, persze, ezt is, hogyne, elmondom. És akkor nem pörgött azon a szinten az agyam, és ez egy hiba. Hát ennyi. Most eddig tartott.
Az elmúlt egy évben, sőt egy évvel korábban hagytad ott az első és szerinted utolsó állásodat is a Bartók Rádióban, és akkor kicsit félve léptél ki a szabadúszás porondjára. Mi újság? Hogy telt az elmúlt egy év? Megnyugodtál, megnyugodtunk?
De mikor beszélgettünk mi?
Hát ugye márciusban indult a műsor, és szerintem április-május talán.
Szóval akkor nagyon friss volt.
Igen.
Nagyon friss volt.
Március vége talán.
Az eleje göröngyös volt, de csak adminisztrációs értelemben, ugyanis elszoktam attól, amiben ugye elkényeztetett a Bartók Rádió, hogy befizették a járulékaimat, és nagyon remélem, hogy nem kellett, nem tudom, könyvelővel nagyon foglalkozni.
Hú, ez gáz.
És akkor nem tudtam, hogy milyen fizetésre jelentsem be magam. Ott volt, ott egy kicsit kellett küzdeni az elején, de aztán beállt, meg ráállt az agyam, bár nagyon nehezen szedem össze magam, hogy nem tudom, üzleti tervben is gondolkozzak, meg könyvelésileg is, meg számbitelileg is, de azért igyekszem képezni magam. Ez az eleje nehezebb volt, de mivel tudtam aludni, nem kellett korán kelni, ezért könnyebben megoldottam.
Mert igazol általában.
Hát, hogyha tehetem, akkor tök mindegy. De hát 8-nál előbb nem nagyon kelek föl. Uh-huh. 8 és 9 között.
A lényed egyik nagy részét teszik, ez az egyik interjúban fogalmaz a kérdező is, meg te is úgy, hogy ez a Bősze Ádámság. Tehát ez a Bősze Ádámság, aki igényli a közönség figyelmét és szeretetét, és van egy másik éned. Erről majd esetleg később beszélhetünk. Ez a Bősze Ádámság, aki jön, megy, előadásokat tart, ebben van egy nagyon nagy, nagyon magas szabadságfaktor, és neked ez a nagyon fontos részed, nem? Tehát az, hogy a szabad alkotás, és az, hogy szétszólt úgy lenni, innen-onnan tud inspirálódni. Nem? Ez egyik legfontosabb tulajdonságod, nem?
Lehet, én nem nagyon szoktam magamon gondolkozni, meg nem nagyon szoktam analizálni magamat, meg egy kicsit úgy érzem ezt, tehát hogy jól esik persze, hogy így fogalmazol, hogy Bősze Ádámság, de én nem
ezt
gondolom.
Ezt már valaki megtette korábban, én csak használom ezt a fogalmat.
De nem, én magamat így nem gondolom, vagy nem mérem. Én nekem most ez nagyon boldog időszak, pont ebben a tekintetben, amit mondtál, hogy oda szórom szét magamat, ahova akarom. És ugyanúgy nem győzöm, ugyanúgy túlterhelt vagyok, de mivel nagyon alacsony a fájdalomtűrő küszöböm, nagyon-nagyon nehezen viselem azt, hogyha fizikailag nem vagyok jól, hogyha fáradt vagyok, vagy nem tudom, fáj valamim, akkor nem tudok koncentrálni. Én most azt hiszem, hogy életemnek egy nagyon jó szakaszát futom.
Ma láttam egy képet a social médiában ahogy tegnap tettétek, én nem tudom, a László Ferivel, Wagner is második Lajos.
Ez ma reggel.
Hogy jött ennek az estének a terve, vagy mi volt ennek az egésznek a koncepciója? Hogy találtok egymásra László Ferivel?
László Ferivel a Bartók Rádióban találkoztunk, és volt egy közös műsorunk a Magyar Opera napján, hát közös műsor egy élő adás, amikor ő volt a beszélgető partner. És úgy egymásra találtunk, egyszer-egyszer beszélgettünk, nem borulunk egymás nyakába, tehát nem vagyunk ilyen, nem tudom, kocsma haverok, vagy ilyesmi, hanem kölcsönös tiszteletadással, de jófajta egymást cikiző humorral vagyunk így együtt, de szóval akkor úgy találkoztunk, és akkor vagy a Feri vetette föl, vagy én, nem már nem emlékszem, hogy nem akarunk-e valamit együtt csinálni.
Ő inkább ez a tudós, ki miért alkotta meg a bohém? Vagy ez csak az első látszat?
A látszat az az, hogy én vagyok a szétszórt, vagy látszat az az, hogy ő az összeszedett, és a rendkívül alapos, én meg a szétszórt vagyok. A bohémat így nem mondanám, de a szétszórt az
én
igen.
Én mondom.
Jó, igen. De a szétszórt az igen. És ez így jól működik, ez a páros, Feri talál ki mindent. Páratlan párok ennek a sorozatnak egyébként a neve. És most ezt az évadot, sőt a jövő évadot.
Tehát a tudós alkat és a lusta bohém.
Nem, lustának nem mondom magam, mert azért elég. Szívesen mondanám lustának magam, mert ha az alaposságot nézzük, akkor valóban lustának is tűnhet az egész, csak mivel olyan sok minden van egymás után, ezért éppen ennyi idő van. De azt az időt én maximálisan kihasználom. De a Ferinek van egy ilyen rendkívül kimért, néha-néha modoros, általa is bevallotta modoros stílusa, ami isteni aurát biztosít ahhoz, hogy a nagyon penge éles eszéből, gondolatvilágából kijövő humor, az még nagyobbat szóljon. Tehát amikor valaki ilyen nagyon kimérten beszél, és figyel.
Esetleg még farccal is.
Farccal is, ugye? És közben mond egy-két olyat, amit, hogyha az ember figyel, akkor sokkal, sokkal nagyobbat üt, sokkal viccesebb az a történet. Ezt ő zseniálisan csinálja. És mindeközben pedig, hát én csodálattal hallgatom őt, úgyhogy nekem azért jutalomjáték ez az előadás, mert egyrészt persze készülnöm kell néha napján ilyenekből, mint Wagner.
Akit utálsz?
Hát, mint ember utálom azért a zenéjét, nem feltétlenül, tehát nem minden taktusát, de mondjuk a Trisztán és Izoldát, vagy a Ringet, azt örömmel meghallgatom. Még a Bolygó Hollandit is, de mondjuk a Nürnbergi mesterdalnokokkal biztos, hogy ki lehet kergetni a világból. De hogy egyrészt készülnöm kell, másrészt pedig egy élvezet a Ferit hallgatni, úgyhogy nekem ez jó dolog.
A könyved, ami egész pontosan mikor jelent meg?
Tavaly szeptember 25-én.
Nagy zenészek, nagy szerelmek. Még véletlenül sem nagy zeneszerzők, ugye? Mert így jobban kijött a ritmus, a matek, ugye? Ezért lett
hát
az a címe.
Az, hivatalosan az lenne a címe, hogy nagy zeneszerzők, igen, nagy szerelmek. De hát ezt most úgy gondolj bele, bemész a boltba, így is hosszú, és azt mondod, hogy jó napot, ezt a nagy zeneszerzős
izét
kérem. Nagy zenészek, nagy szerelmek. Ennek van egy ilyen dallama.
Igen. Azt nyilatkoztad, hogy te azért írtad ezt a könyvet, hogy elolvassák. Hogy el is olvassák, kicsit provokatíven. És ezek szerint ebben benne van az is, hogy bizonyos zenével kapcsolatos műveket nem nagyon olvasnak el, nem azt mondom, hogy tömegek, csak általában mások. Mások sem annyira.
Nem tudom.
Értettük a kérdést,
De értem, igen, hogy azért mondtam ezt, hogy ezt a könyvet azért írtam, hogy elolvassák, mert utalán más könyveket nem olvasnak el, vagy nem olvasnak el annyian. Nem, pedig ebből nem volt ilyen. Nem tudom, miért mondtam. Nem akartam semmi fricskázni, nem akartam a többi zenei könyvet. Hát ez egy ilyen olvasmányos könyv, de az jó látni, hogy járom az országot, és vannak, még mindig van könyvbemutató. Az egyik barátom azt mondta, hogy könyvet ennyit még nem mutattak be, mint az enyémet. Még lesz is valamikor, júniusban is lesz könyvbemutató, pedig, hát mondom, tavaly szeptember vége. Szóval, hogy fölteszem most már a kérdést, hogy na és ki olvasta a könyvet?
Igen.
Ketten vagy hárman szokták fölrakni a kezüket, tehát abszolút nem.
Féltem, hogy tőlem kérdezed meg, és elkezdtem ficeregni a székemben. Én is olvastam még, de tervben van. Gondoltam, hozzá egyet ingyen, és akkor meg se kell venni.
Nem hoztam a múltkor?
Hát akkor mi meg se jelent. Hát szeptember jelent meg.
Nem hoztam neked könyvet.
Szép próbálkozás.
De nem, te is tudom. Kapsz tőlem egyet.
Tehát tényleg márciusban idattal a könyvet.
De volt olyan...
Csak akkor még az volt az én mondom, hogy zeneszerző.
Volt olyan, hogy még csak valami előrendelési listán egyszer első helyen volt a könyv. És valakivel előadást tartottam valahol, és oda jött hozzám az illető, hogy gratulálok a könyvhöz, gratulálok. Már megvettem, ott van az éjjeli szekrényem, még nem olvastam, de hajrá. És még a könyv meg se jelent. Ez
egy igazi bőszerajongó. De figyelj már, egyébként ez a szivar a szádban, meg
hol van szivar számban? Hát, az nem publikus, ezt te láttad.
Aha, tényleg?
Igen.
De ezt most ki kell válni, csak nem
de
kell kívánni.
De miért kéne kívánni? Hát, néhányan szoktam szedni egy szivart, főleg nyáron.
De meg láttam a Facebookon is egy videóban, amikor a antikváriumban zongoráztok, és akkor Schubert, nem tudom mi volt, és akkor
igen. Ott... Hát na, azt a videót nem kellett volna kirakni.
Na miért? Mesélj a reakciókról.
Nem akkor. Ja nem, a reakciók tekintetében az lényegtelen. Nem igazán szabad szerintem módosult tudatállapotban posztolni.
Egyébként valóban látszott a tekinteteden valami. De jól állt.
Azt nem tudom, hogy jól áll, de erre nekem nagyon kell figyelni.
De hogyha nem jöttek negatív reakciók, akkor miért gondolt, hogy hiba volt? Azért, mert te láttad a szemedben a tüzes fényt.
Nem, én nem. Tehát az kevésbé érdekel, hogy kimegy valami, kikerül, és az kicsit ciki. Inkább az egy veszélyes dolog, tehát nekem meg kell fogadnom. Tehát, hogyha mondjuk iszom, akkor nem szabad se posztolni, se üzenni, se írni, se semmit. Ebből nekem nagyon nem jövök ki jól, ha én ezt csinálom. Igen. Tehát uh-huh. Csak ezért szívtam a fogamat.
Én nekem más a véleményem, azért beszélgettük már úgy, hogy bennem volt két pohár sör, benned egy hasonló mennyiség, és tök jól tudtál beszélni, és vállalható gondolatokat mondtál.
Ez egy másik dolog. Nyilván a közösségi média, a számomra munkaterület.
Nekem nagyon tetszett az a videó. És még vicsorogtál is. Zseniális.
Azt nem tudom elképzelni, hogy volt egy nagyon kedves barátom, aki köműves. És ő tudott úgy dolgozni, hogy folyamatosan lógott a cigaretta a szájából. Sőt, még beszélni is tudott. És én mindig próbáltam, de vagy hány ingerem lett tőle, vagy a szemembe ment a füst, és nem tudtam semmit csinálni. És ott miközben zongoráztam, a számban volt a szíradásra, két saján kör kell hogni, úgy és úgy kell játszani.
Hát ő be kell venni készen Dedalont, és akkor így kell készülni.
Ezt valami ilyen természet, hogy valami Natura magazin fogja átvenni szerintem ezt a beszélgetést. Hogy így ne.
Hát majd a szponzorkeresésnél ez egy jó ötlet, és majd figyelembe veszünk. Szóval egyébként szoktál figyelni, vagy kell még mindig figyelni arra, hogy a zenei szakmában akár posztolsz, akár csinálsz valamit, akár közönség előtt megjelentesz valamit, az kicsit decens legyen, hogy ne cseszegessük annyira a delikvenseket, és hogy egy bizonyos kereteken belül maradjunk?
Nem. Én erre nem. Itt ez az előző témában csak amit elmondtam, tehát, hogy attól félek, hogyha esetleg iszom, akkor ne posztoljak, tehát, hogy ezt meg kell fogadjam. Jobb ez így. De azt, hogy normál esetben nem. Én azt próbálom, csak arra próbálok figyelni, hogy magam legyek. Most elkezdtem rávenni magam arra, hogyha készítek egy videót, akkor csak egyet csináljak. És teljesen mindegy, hogy sikerül, akkor is csak egyet csináljak. Ugyanis elkezdtem papolni arról az egyik előadásban, hogy mennyire ártalmas ez az Instagram, vagy most nem tudom, szabad-e mondani, de tehát ez a selfie mánia, hogy az ember csinál, mármint a komoly zene életre mennyire ártalmas, készít 40 képet magáról, és akkor a 40-ből kiválasztja az egyet, és azt rakja ki. És ez nem jó, mert ezt csinálják a művészek is, hogy elmennek a stúdióba, és fölvesznek egy darabot, és azt 40-szer eljátsszák, és jobb esetben egy jót kiválasztanak, rosszabb esetben a felvételekből összerakják a tökéletest, és ez minket hozzászoktatott ahhoz, hogy teljesen lepusztuljon a kritikai énünk, és minden egyes koncerten, előadáson azt keressük, most az átlagemberre gondolok, azt keressük, hogy most hamis volt az énekes, mellé ütötte a zongorista, félrehúzott-e a hegedűs, és ez a kritikai univerzum, amiben gondolkodunk. Vagy pedig azt írjuk kommentbe, hogy ja, ez szar volt, ami meg még rosszabb. És ebben szerintem itt a háttérben ennek nagyon sok komoly része van ebben annak, hogy a művészek tökéleteset produkálnak a stúdióban, és a tökéleteset várjuk vissza az előadóteremben, és ennek semmi teteje nincs, úgyhogy én ezt a magam módján úgy tudom megcsinálni, hogyha készítek egy videót a közösségi médiára, akkor lehetőség szerint egyet készítek, és azt rakom ki.
És ha belebakizol, akkor reflektálsz rá, és akkor röhögsz egyet, és akkor mész tovább.
Igen.
Itt a Rajna Martinus beszélgetésben ejtettünk szót arról a, köszönöm szépen, ezért hoztam szóba, hogy tudj rá reflektálni.
Martin szerettem elsősorban.
Igen.
De ez nem csoda.
Na, és a lényeg, hogy ott ugye szóba került a Netflix generáció, akik ugye erre céloztál, akár nem, hogy te egy teljes kész, tökéletes produkciót
akarni. Igen, azt ott fejtegették.
De hogy a komoly zene, vagy a klasszikus zene közönsége is ezt várja egyébként? Tehát, hogy olyan hasonló, nem tudom, kiállítást vár? Vagy hasonlóan precíziós műszerként akar működni a
hallgatóság
füle?
Biztos vagyok benne. Igen.